Itt van a nyakunkon, és nagyon aktuális az ukrán-orosz konfliktus, amely bizony-bizony, hát már 8 éve zajlik, és elég komoly feszültségek mentén, ezt úgy nem is gondolnak bele mostanában, hiszen most éleződött ki, és hát nem tudni, hogy mi is az a baj, tehát hogy most Ukrajna ne közeledjen a NATO-hoz, vagy a NATO ne telepedjen rá Ukrajnára, hogy Amerika ne szállítson oda fegyvereket, vagy hogy kinek mi a problémája, mi a baja, hogy nem tudjuk, mi van a fronton most, hogy lőnek, vagy csak így lövögetnek, vagy egy ilyen megszegik néha a úgymond a mi ez a fegyverszünetet, vagy a csendet, hát vagy nem is tudom mit.
Azt szokták mondani, hogy azért kell az erő, hogy ne kelljen használni, meg ne kelljen bevetni. Hát hogy lehet, hogy csak rendkívül, egy ilyen elrettentés.
Rendkívül izgalmak vannak, kérem szépen. Szóval egyszerűen bizonytalan mindenki. Látszik ez a tőzsdéken, meg van zavarodva egy picit Európa, és a Covid után most itt lebeg ez a háború is a nyakunkon. Nyilván az amerikaiak sem nagyon örülnek neki, sőt az amerikai lakosság sem. Úgyhogy szóval van baj, nem kevés. Mi viszont hívtunk segítséget, hogy egy kicsit eligazodjon, bár nekünk is megvannak itt a véleményünk, meg tudunk ezen agyalni, és körbe tudjuk járni a témát, de azért igazi szakértőt is kerestünk, miközben itt van velünk a vonal másik végén Körei László doktorandusz, a Nyíregyház Egyetem Történettudományi Intézetének oktatója, a Mentálhigiénés Központ vezetője. Jó reggelt! Hello! Szia!
Jó reggelt! Kívánok a kedves szerkesztőségnek és a rádió hallgatóknak.
Na, Körei Laci, csapjunk bele! Hát kérlek szépen, mi van most igazán Ukrajnában, az ukrán-orosz határon? Tehát egyáltalán most ott egy laikus mit képzeljen el? Van háború, van-e valami mozgolódás, és már lőnek, vagy még csak a csapatokat rendezik, és majd utána gyorsan rákanyarodunk arra, hogy honnan is indult ez az egész?
Így van, alapvetően, hogyha megnézzük azt a nézőpontot, hogy egy több éve húzódó feszültségről van szó, akkor azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi hetekben, illetve napokban nő az esély egy ukrán-orosz valós konfliktusra. Ugye aggasztó hírek érkeznek az orosz-ukrán határról, és hát ugye nagyon fontos, hogy a hivatalos diplomáciai nyelvben eleinte inkább optimisták voltak azok a narratívák, az egyeztetések után, amelyek a két szél kapcsán napvilágra kerültek. Azonban a helyzet egyértelmű romlását jelzi, hogy néhány nappal ezelőtt az Amerikai Egyesült Államok már Ukrajna elhagyását javasolt a saját állampolgárainak, illetve megkezdte a külképviseleteken dolgozó diplomaták családtagjainak.
Tehát akkor azt mondják, vége az ijesztgetésnek, gyerekek, vége az ijesztgetésnek, meg itt az egymásnak való üzengetésnek, itt már komolyabbra fordulhat a dolog.
Egyelőre én azt gondolom, az én nézőpontom és az én tudományom, politika tudomány szerint, hogy Vlagyimir Putyin, és ugye itt ezzel az orosz medve egyértelműen kivár, és stratégiailag, taktikailag itt valójában az Amerikai Egyesült Államok válaszlépésére is vár az orosz szél. Nagyon fontos, hogy állítólag az amerikai kormányzat döntést fog hozni abban, hogy a Pentagon javaslatára, az elnök számára, hogy milyen lépéseket tegyenek a jövőben. Ugye igen fontos, hogy több ezer katona telepítéséről lehetett hallani, viszont egy ilyen lépés szinte biztosan súlyosabbá tenné a helyzetet. Az oroszok pont azt követelték néhány nappal ezelőtt, hogy az Amerikai Egyesült Államok igenis tartsa tiszteletben a kelet-európai hatalmi ambícióikat. Uh-huh. Én azt gondolom, európai állampolgárként is nekünk, az unió tagjaként, magyarként nagyon fontos tudnunk azt, hogy Európának ezzel sokkal több esztenivalója van, mint ennek a két nagy hatalmi tényező játszadozásának. Ugye itt Joe Biden, amerikai elnök múlt héten utalt is egy nyilatkozatában arra, hogy lehet törés a NATO-n belül az esetleges Oroszországgal szembeni szankciók kapcsán, azonban gyorsan korrigálta is magát az elnök, nem is egyszer.
Hát mert lehet közben elaludt, tehát hogy elbambult egy picit, elaludt is azért.
Hát ugye a diplomáciában ezt nagyon nehéz megtenni, bár van rá precedens, konkrétan ennél az esetnél ez a helyzet nem áll fenn. A szövetség minden ellenséges orosz lépést megtorolna, ugye ezt jelezték. Az elszólás azonban már jelezte, hogy nagyon nehéz helyzetben van valójában a katonai szövetség. Gazdaságilag Európának sokkal több a veszíteni valója. Tehát azt tudomásul kell vennünk, és ezt mindenki tudja, hogy a legfontosabb, hogy a kontinens legnagyobb olaj- és gázforrása jelenleg és továbbra is Oroszország.
Jó, de bocsánat, Laci, de azért nem, ne gondoljuk már azt szerintem, hogy Putyin fog és elzárja a gázcsapot? Hát olvastam egy tanulmányban, ilyet nem valószínű, mert hogy a gázt azt egyébként nem tudja hol tárolni, nem olyan, mint az olaj. Tehát ez jön vezetéken is, akkor baj.
Ugye ne felejtkezzünk el arról a gazdasági tényről, hogy Európa 5. legnagyobb kereskedelmi partnere Oroszország, és miközben az USA-ban alig fér be az első 30-ba. Ráadásul az oroszoknak ugye jelentős érdekeltségeik vannak olyan európai cégekben, mint az IKEA, a Shell vagy a Volkswagen. Ezeket ugye szintén érzékenyen érintenék a gazdasági szankciók. Putyin orosz elnöknek itt ugye alapvetően a gázárakkal való sakkbantartás nagyon fontos politikai kártyája. Ez lehet az esetleges ukrajnai inváziónak a fő oka is.
Tehát nem zárjuk el a gázt, csak mondjuk háromszor annyira adjuk.
Így van, vagy esetleg csetegtetjük, vagy folyamatosan ott van az a jellegű fenyegetés, hogy itt a gázellátásban lehetnek problémák, jelenleg azonban erről még nincsen szó. Éppen ezért is sürgetheti az idő az oroszokat, hogy tavasztól lényegesen kisebb gazdasági fájdalommal járna Európának is egy ilyen jellegű háború. De ugye én azt szoktam mondani, hogy ezek nézőpontok, és nézzük meg a kijevi, a washingtoni, meg a moszkvai kilátást. Nagyon fontos, hogy Ukrajna sincs könnyű helyzetben, hogyha az önálló határait tekintve sérthetetlen és döntéseiben is független államként definiálja magát. Nagyon fontos, hogy Putyin joggal tűnik agresszornak Kijev nézőpontjából, aki úgy játszadozik a határokkal, ahogyan éppen kedve és érdeke kívánja. Ebből a szempontból érthető...
Hát azért már ő ott van, már betette a fél lábát. Tehát ugye...
Abszolút, és ugye érthető, hogy az ukrán vezetés emiatt szívesen lépne be egy katonai szövetség, nevezetesen a NATO védőszárnyal. Na, de tegyük fel a kérdést, van ennek ma realitása? Én azt gondolom, hogy nincsen.
De azért a NATO azért az egy önálló, tehát a NATO-ban egy ilyen önkéntes a jelentkezés, önkéntes a részvétel is. Én, ha jól tudom, minket ugye nem kötelezhetnek arra, hogy mondjuk küldjél csapatokat Ukrajnába. Nem kötelezhet.
Abszolút így van, csak ugye kutatások igazolják, hogy az ukrán nép közel fele fogadná el a NATO tagságot, és nagyon fontos, hogy az ukránok ebben megosztottak. Alig több, mint felük, ugye ez egy több, mint 40 milliós ország, támogatna egy ilyen lépés. Nem véletlen, hiszen a két országot, Oroszországot és Ukrajnát, azt gondolom, hogy kulturálisan és történelmileg is még mindig több dolog köti össze, mint ami elválasztja.
Laci, de honnan indult ez az egész? Mert én olvastam olyat is, hogy Hanvába halt kívánságai voltak, hogy nevezhetem így, Putyinnak, és hogy ez az egész inkább csak egy háborús ürügy volt, hogy megindíthatsa a csapatokat, tehát hogy nem számított ő arra, hogy bármit is, amit kér mondjuk az USA-tól, azt ő meg fogja kapni.
Hát azért 8 évre így visszanyúlik akkor ezek szerint. Tehát,
Egyértelműen így van, és ez egy erőfitoktatás, ez egy erőmutogatás. Olyan szinten látja az orosz fél az Amerikai Egyesült Államok nemzetközi és világpozíciójának a gyengülését a jelenleg regnáló Biden vezetés alatt, hogy igyekszik megtalálni a rést a pajzson, tagadhatatlanul Amerikának vezető szerepe van a világgazdaság akciócentrumában és politikai tényezőben.
Igen, de ha valaki bekapott boxnyelven szóval egy ütést, akkor míg benne van az ütés, addig kell rámenni. Tehát kvázi ezt Putyin is megérezte, gondolom én. Na jó, de azért gondoljuk bele, hogy azért Amerika sem örülne annak, hogyha Kubába rakétákat telepítenek az oroszok, nem?
Vagy
pedig régen jóba voltak, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy az amerikaiak sem, tehát azért valahol Putyinnak is van egy kis igaza.
Hát ha nézzük meg a moszkvai nézőpontot, ugye ez nézőpontok összessége, hogyha a Kremlbe megyünk, azt látjuk, hogy a nyugati határainknál gyakorlatilag itt közel és távol masszív fegyverkezés folyik. Egy konkurens, vagy ha úgy veszük, ellenséges katonai szövetség terjeszkedik, szállítja a fegyvereket, és ugye fejleszti a katonai bázisát. A NATO ugye defenzív szövetségnek mondja magát, de a fegyverkezés ténye ugye alig ha megnyugtató ebben a helyzetben.
Ukrajna... Főleg most Biden idején, mert állítólag Obama még nem vitt fegyvereket, semmi, de már utána Trump már vitt, csak azt mondta, hogy ne vigyétek ki a frontra, aztán most meg már Biden meg már halálos fegyvereket is vitt állítólag.
Abszolút így van, viszont ez az erő és az erő szimbolikája a fegyverkezés ebben a mostani helyzetben 2022-ben. Én politológusként azt gondolom, a jelenlegi helyzetet ismerve, hogy most marad még szinte minden az erőfitoktatás szintjén, és Kijev, Moszkva és a NATO is egy pár hónap múlva csillapodni fog ebben a nézőpontjában, ugyanis kinek hiányozna egy háború? Hát sem az ukrán, sem az orosz átlagembernek egészen biztosan nem. Ugye itt nagyon fontos, hogy a háború az drága, elszigetelné Oroszországot, és brutális pénzügyi, gazdasági és politikai szankciókhoz vezetne. Mindez ugye az orosz gazdaságnak is nagyon rossz hatással lenne, és aláásná Putyin tekintélyét és hatalmát nemzetközi szinten. Ugyanis,
tehát neki sem lenne ez egy leányálom. Tehát ő sem.
Én azt gondolom, hogy azért nem, mert több lehetséges intézkedés is szóba jöhetne a nemzetközi gazdasági, politikai erőtérben.
Tehát a bankoknál akarják talán őket ellehetetleníteni. Talán ilyen.
Egyrészt, másrészt ugye kizárhatják bizonyos nem katonai technológiákból az oroszokat. Bizonyos orosz cégek kizárása a külföldi finanszírozásból. A nyugati alapoknak megtilthatják, hogy orosz állampapírokat vegyenek, és ez egy óriási probléma lenne. Nagyon visszavetné az orosz gazdaságot. Ez 10 milliárd dollárba körülbelül annyiba kerülhetne az orosz félnek évente, ami azért nem kevés. És hát nézzük meg, ugye mi magyarok vagyunk, és itt vagyunk, ez egy geopolitikai térben, itt vagyunk. Magyarországnak is rendkívül fájna egy esetleges háború, és ezt senki sem akarhatja komolyan. Egy esetleges ukrán-orosz háború olyan fájdalmakkal járna, hogy nem csak közvetlenül azért, mert a szomszédságában vagyunk Ukrajnának.
De nem attól kell félnünk, hogy átlőnek esetleg, vagy valami
erről
hasonló?
Erről szó nincsen, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a közvéleményt megnyugtatni, hitelesen tájékoztatni, és sohasem riogatni kell.
Igen, mert azért 60-70 kilométer már itt a határ, és még mindenki azon gondol, hogy itt vannak a határn az oroszok? Tehát még nem nálunk vannak, ez pont a keleti határ része, az ukrán.
Ugye, amit nagyon fontos, hogy a magyar kormány meghirdette a keleti nyitás politikáját, és mi egy olyan geopolitikai térben vagyunk, hogy nyilván a nyugati világ elkötelezett híveként, de a keleti gazdasági és politikai kapcsolatainkat sem adhatjuk fel. Ebben a magyar kormányzat hosszú évekre visszamenőleg egy következetes külpolitikát igyekszik képviselni narratíva.
Hát jövő héten állítólag ott lesz a nagyfőnök, a kormányfői találkozó lesz, ugye?
Kormányfői találkozó is, ugye itt az ellenzéki pártok, meg egyéb politikai szereplők arra kérték miniszterelnök urat, hogy ne vegyen részt ezeken a tárgyalásokon. Nyilván ennek diplomáciai jelentősége van, választások közelednek, tehát mindenki a saját, ha úgy tetszik, lövészárkából vagy nézőpontjából igyekszik láthatni a világot és a valóságot.
Oké, de ezen a találkozó mit kérhet tőlünk mondjuk Putyin elvtárs? Tehát, hogy azt mondja, hogy Viktor, menj haza, és akkor maradj ki ebből, vagy esetleg azt mondja a miniszterelnökünk, hogy jó, hát azért mi a NATO-ba benne vagyunk, és akkor így meg így segítjük majd az ukránokat, ezt kérem nézd el nekünk Putyin elvtárs. Tehát, hogy valami ilyen elképzelhető? Vagy erről nem is fognak beszélni, a két ország egyéb jellegű kapcsolatait fogják majd úgymond végig tárgyalni.
Ugye a diplomácia...
Kell-e egyáltalán állást foglalnunk ebben a kérdésben?
Szerintem én azt gondolom, hogy a diplomácia az egy olyan kellően felépített és előkészített, nem csak tartalmi, hanem nyelvezeti egység, hogy így az érintkezésnek a tapogatózás szintjén zajlik erről a tényező. A magyar fél szerintem meghagyja a nagyobb katonai és hatalmi feleknek ebben a természetes mozgásterét, és azt szerettem volna még itt mondani, hogy a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok lényegesek. A 2008-as pénzügyi válság után ugyan vesztettek jelentőségükből, de még mindig számottevőek. Emellett ugye vannak kiemelt magyar-orosz projektjeink is, mint például a Paks 2 beruházás, és az energia behozatal szempontjából is mi rá vagyunk valamilyen szinten utalva mostvára. Tehát nem szabad elhanyagolni a teljes európai gazdaságot.
Tehát nem szabad elvágni, úgymond, ezt a köteléket.
Abszolút így van, és az európaiságunkat sem szabad elfelejteni, mert a német autógyárak esetleges kereslet kiesése például magyarországi gyárakat is érzékenyen érintene. Itt a gazdasági kérdések mellett biztosan szóba kerülhetnek nézőpontom szerint a jelenlegi világpolitikai helyzet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint a miniszterelnök különböző nézőpontjai. Nagyon fontos, hogy Paks 2 terén tudnának számunkra is fájdalmasat lépni az oroszok, tehát ezzel óvatosan.
Okay. Mi magyarokat hogy érinthet? Tehát menekült áradat azért várható, esetleg, vagy hogyha megindulnak a harcok a keleti részen, vagy a kárpátai magyarokat mondjuk elvihetik-e az ukrán hadseregbe, ezáltal az oroszok ellen fordítják őket. Tehát, hogy van-e ilyenre lehetőség, tehát így érinthet-e minket?
Én azt gondolom, hogy közvetett módon igen, de ennek jóval kisebb a valószínűsége, mint a realitása. Inkább azt mondjuk, hogy a diplomáciai formájában egy ilyen verbális felfegyverkezés szintjén van a helyzet. Súlyosabbnak tűnik, mint azt gondoltuk 2-3-4 hónapja, de egyelőre kivárás van a hatalmi tényezőknél. Ami azonban aggasztó, hogy az ukrán belpolitikát is milyen szinten kezdi fragmentálni.
Igen, állítólag előttek már ugye megvan ott Putyin embere is, aki orosz barát, és esetleg a NATO-t ott kiebrudalná, közben azt nem akarják. Egyébként az ukránok és az orosz átlag emberek között ez hogy csapódik le, Laci? Tehát, hogy van-e konfliktus? Utálják-e azért, mert hiszen egy nyelvet beszélnek majdnem.
Tehát, hogy... Igen, csak ugye Ukrajnánál nem szabad elfelejteni. Az ország keleti részén nyilván alapvetően az orosz elkötelezettséget, meg az orosz birodalom vagy hatalom felé húzást, a nyugati fél, meg az euróatlanti integrációban való inkább mobilizációt. És ami nagyon érdekes, hogy az utóbbi egy-két hónap kutatásai igazolják, hogy Julia Timoshenko blokja kezd erősödni, illetve az ukrán nacionalizmus kezd újra urán lenni bizonyos területeken, uh-huh. és a sok szempontból meghatározhatja a néhány év múlva, 2,5 év múlva esedékes.
Hát akkor viszont az oroszok ellen vannak inkább, hogyha a
nacionalista. Megosztott az ország, uh-huh. inkább így mondom, uh-huh. nagyon vegyes, uh-huh. ugye mondom, ez a keleti és a nyugati blokk, ez egyértelműen egy területi állam kapcsán meghatározó hosszú-hosszú évekre visszamenő.
Laci, köszönjük szépen, hát egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, és nagyon izgalmas dolgokat mondtál. Körei László doktorandusz, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi Intézetének oktatója, a Mentálhigiénés Központ vezetője volt a vendégünk, és segített minket képbe hozni ugye Ukrajna és Oroszország közötti feszültség kapcsán. Bízunk benne, hogy ennek nem lesz komolyabb folytatása, de ha ez még tovább húzódik, akkor nem ígérem, hogy nem zaklatunk, jó?
Én nagyon szívesen is. És én abban bízom, és a kedves rádióhallgatók számára is ezt szeretném közvetíteni, hogy higgyünk a békében, ne a riogatásban, és mindenki tegye a dolgát a magas szintjén. Talán több béke és több nyugalom lenne ezen a világon, és remélem, hogy egy pár hét hónap múlva, ha visszatérünk a témára, akkor a konszolidációról tudunk nyilatkozni, nem pedig a háború vagy a konfliktusnak a mélyüléséről.
Legyen így, legyen, ahogy a szépségkirálynők mondták, világbéke. Jó, köszönjük szépen Körei Lászlónak, és szép napot kívánunk neked. Szia. No, hát kérem szépen, itt tartunk most, ha van ezzel kapcsolatban véleményetek, akkor ezt bátran osszátok meg velünk, és Facebook oldalunkon is mindjárt ott a téma, amihez kommentelhettek, történetesen az, hogy mi az a szakma, ami nélkül már nem tudjátok elképzelni, ember nélkül még, és nem válthat ki mondjuk egy robottechnológia.
Tegnap kérdeztem egy ukrán barátomat, hogy na és mi a helyzet ott nálatok, mi van Oroszország és köztetek? Ja, mi ebből semmit nem érzünk.
Hát nem mondja itt a határ mellett, a magyar-ukrán határ
így
mellett.
Így van. Azért az messzebb van, amiről most beszélgetünk.
Na, így van, messzebb, de nyilván gazdaságilag, társadalmilag azért lehet ránk hatása, és sajnos az egész Európára, ahogy Körei László mondta.